Zotya azzal kezdte az Isten tiszteletet, és ez nagyon megfogott így a bevezető gondolatokban, hogy szükségünk van arra a békességre, amit csak Istennél talál meg. És erre tényleg szükségünk van, akár most, és főleg most talán ezekben az időkben. Viszont én most ebből a békességből kicsit kihívni akarlak benneteket. A bennetek lévő harcost szeretném megszólítani, vagy mondhatnám, hogy az ott élő, bennetek élő partizánt, vagy gerillát, vagy nem tudom én mit. Tehát valaki, aki képes küzdeni valami ellen, ami kell. Ma egy olyan témáról lesz szó, ami elvileg egy mindennapos tapasztalatunk, de ennek ellenére nem biztos, hogy mindig a tudatában vagyunk annak, hogy mi is történik körülöttünk, mi az, ami történik esetleg velünk, vagy mi az, ami történik bennünk. Pedig fontos lenne, hogy valahogy lehessen a tantusz ezekben a helyzetekben. Kezdünk hozzászokni ahhoz a gondolathoz, hogy az életünk olyan tényezőktől is függ, amiket nem látunk. Mégis nagyon valóságosan körülvesznek bennünket, és hogy fontos tudnunk róluk, hogy ott vannak, jelen vannak, mert valahogy meg kell tanulnunk védekezni ellenük. Ugye ez a járványügyi időszak, ez fölépítette bennünk annak a tudatát, hogy léteznek olyan mikroorganizmusok, amiket nem tudunk a mi érzékszerveinket detektálni. De tisztában vagyunk vele, hogy jelen vannak. Nem tudjuk pontosan hol, mennyien, stb., de tudjuk, hogy jelen vannak, és fontos az, hogy valahogy legyenek eszközeink, ahogy védekezünk ellenük. Na most a mai igehirdetésnek a témája az valahogy egy picit ebbe az életérzésbe kapcsolódik bele, vagy hív bele bennünket. Az a címe egy szójáték, és utána egy mondat, hogy kísér, és akkor adjunk hozzá egy tét, kísért, és még egy szót, vagy egy betűt, kísértő. A magyar szó az alkalmas arra, a magyar szójáték alkalmas arra, hogy egy picit hát is gondoljuk ezt az összefüggéset az életnek, hogy van valaki kísér bennünket, az alapvető célja, amit ő tesz, hogy kísértsen bennünket, miközben kísér bennünket, és ő az a valaki, ez a kísértő. Hatással van ránk, és épp úgy nem biztos, hogy mindig leesik a tantusz, hogy éppen ott van, és hogy mind is ügyeskedik. Az a helyzet, hogy például ez a mai dráma, ami most zajlik most már több mint egy hete, az orosz-ukrán háború. Ez sem nagyon érthető meg enélkül az összefüggés nélkül. Ez egy olyan komponens ennek, ami zajlik a világban ma, amit sokan nem vesznek és nem tudnak komolyan venni, de nekünk legalább tudnunk kell, ezért mondtam, hogy valahogy a bennetek élő harcost, vagy partizánt, vagy gerillát is szeretném megszólítani bennetek. A Máté evangéliumából hoztam azt a történetet Jézusnak az életéből, ami hát egy nagyon fontos pillanat az ő szolgálatában. Máté evangéliumának az elején vagyunk, a 4. fejezetben, itt áll bele Jézus a nyilvános szolgálatába. És kérlek benneteket, hogy keressétek ki, akinél itt a Biblia, vagy a telefonotokon gondolom ott van az applikáció. Keressétek meg, és így együtt olvassuk ezt a Máté evangéliumának a 4. fejezetéből, az első 11 verset. Álljunk fel Isten iránti tiszteletből, és így olvassuk el ezt a szakaszt. És ugye ez Jézus szolgálatának az elején abba a dimenzióba enged beletekinteni, aminek nagy a jelentősége, amiről néha nem veszünk tudomást, és amin nagyon sok múlik, hogy hogyan tudunk viszonyulni hozzá, és látjuk azt, hogy ő hogy tette ezt. Tehát Máté evangélium a 4. fejezet, első 11 vers. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böltölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. És ezt mondta neki. Mindezt neked adom. Ha leborulva, imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Lukács úgy fejezi be, hogy ekkor elhagyta az ördög egy időre. Tehát ez is egy fontos gondolat, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy elmesélted ezt a történetet a tanítványaidnak, és ők hátrahagyták nekünk, hogy a Szentléleknek gondja volt rá, hogy szembesüljünk azzal, hogy neked hogy indult a szolgálatod, és hogy a gonosza hogyan vívtad meg ezt a csatát itt. És köszönjük, hogy az a célod, hogy kövessünk téged, és hogy vegyünk példát rólad. Szeretnénk megérteni, hogy mire hívsz most bennünket ezen az igén keresztül. Szeretnénk azonosulni veled. Szeretnénk, Uram, azt tenni, amit te most itt és most szeretnél rajtunk keresztül véghez vinni itt a mi életünkben, meg azokon az összefüggésekben, kontextusokban, ahol mi élünk, ahol hatással vagyunk. Imádkozunk, Uram, azokért, akik a gonosznak a tombolását most nagyon fájdalmasan, fizikailag is megélik. És könyörgünk, hogy avatkozz közbe, és add, hogy vége legyen ennek. De mindazoknak, Uram, akik fontos helyzetben vannak, döntéseket hoznak, adj, Uram, bölcsességet, józanságot, belátást, hogy hogyan döntsenek, és hogyan ne ebbe a helyzetbe. Imádkozom, Uram, azért, aki ezt kezdeményezte, hogy állítsd meg, fogd le a kezét, vesd véget ennek. Amen. Foglaljatok helyet. Hogyha azt nézzük, hogy erről az egész témáról mit gondol a mai ember, tehát a mi kultúránk, a mi társadalmunk, a jelen embere, hogy is gondolkodik a gonosz személyes voltáról, akkor azt látjuk, hogy két véglet van. Az egyik véglete ennek a skálának az, hogy vannak, akik tagadják a létezését. Tehát, hogy nincsen egy ilyen személyes gonosz, mivel tagadhatatlan a gonoszság, mint jelenségnek a jelenléte, ezért azt meg kell magyarázni, és akkor ezt nagyon sok mindennel igyekeznek magyarázni, evolúciós törvényszerűségekkel, hogy nincs másról szó, mint hogy az élet fönnmaradásáért folyik itt a harc. Aztán magyarázzák ezt az emberi tudatlansággal, hogy az ember, ha egyszer elegendő tudása lesz, akkor kiemelkedik ebből a fajta nyomorból, amit gonoszságnak hívunk, megváltozik teljesen, jó nevelt lesz, és hát szeretni fogjuk egymást. Ugye erre a 20. század nagyon rácáfolt meg mostani hetek. Nem gondoltuk volna, hogy ide fogunk jutni két világháború után egy csomó minden fölépített biztonsági rendszerrel a hátunk mögött. Nem gondoltuk volna. Pedig a tudás az nagyon sokat nőtt. Hogy hívjuk magunkat? Ugye ilyen nemes egyszerűsége szerényen, hogy ez a tudás alapú társadalom. És mire jó ez a tudás? Hát nem a békére úgy tűnik, hanem más dolgokra is tudjuk ezt használni. Vannak magyarázatok a gonosz jelenségével kapcsolatban, amik a bennünk lévő biokémiai anomáliákra vezetik vissza ezt. És tényleg van ilyen, tehát hogy tudjuk azt, hogy vannak olyan biokémiai folyamatok, amik megváltoztatják az egész ember személyiségét, vagy visszavezetik valamilyen pszichés zavarra, és azzal magyarázzák ezt az egészet. Vannak viszont a másik oldalon olyanok, nem csak keresztények, de főleg vallásos emberek, akik hát a minden bokor mögött alapvetően egy negatív szereplőt látnak, a sátánt, az ördögöt, magát, és hát valahol a személyes felelősségüket se ismerik föl azok mögött, a dolgok mögött, amikben a gonoszság megjelenik. Na, az a helyzet, hogy tudatosítani kell magunkban, hogy sem Jézus személyét, sem az ő munkáját, sem a megváltásnak a jelentőségét és a súlyát, sem az embernek a valódi problémáját és nyomorát nem lehet megérteni és a magunkévá tenni anélkül, hogy tagadjuk, vagy anélkül, hogy elfogadjuk azt, hogy létezik a személyes gonosz. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az ő munkáját lerontsa. Az ő munkájának nincs értelme, hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy van egy szereplője a történelemnek, aki bizony rajta van azon, hogy a gonoszság megjelenjen és hatással legyen erre a világra. Tehát bizonyos problémákat nem lehet megmagyarázni, és főleg nem lehet megoldani, hogyha az ember a probléma megoldó képletből kihagyja ezt a diabolikus együtthatót. Tehát ha hiányzik a képletből az a valaki, aki nagyon sok mindent beletesz, hogy ezek a problémák legyenek. Képzeljétek el például, hogy ha máshonnan nem filmélményetek, biztos van ilyenről, hogy elsüllyed nagyon gyorsan egy hajó, vagy gondoljatok itt a Dunán tavaly történt katasztrófára, hogy pillanatok alatt elsüllyed ugye az a sétahajó. És képzeljétek el, hogy valakit, akit húz lefelé ez a hajó, szeretne ebből szabadulni, ebből a helyzetből, és törekszik, úszik föl a felszínre. És nagyon nagy erőbedobással mindent megtesz, hogy szabaduljon. De mi látjuk, ahogy látjuk a teljes képet, hogy a fedélzetről egy kötél beleakadt a ruhájába, és egyszer nem tud szabadulni tőle, és hiába fokozza a tempót, hiába növeli az erőfeszítést, gyakorlatilag az, amit ő tud tenni, szemben azzal, hogy a hajónak a súlya mekkora, és hogy húzza lefelé, hát ez reménytelen. Ez a küzdelem reménytelen, ez biztos, hogy el fogja veszteni ezt a csatát, ha csak nem valaki közbeavatkozik, és mondjuk elvágja ezt a kötelet. Na hát, pont ez a megváltás. Isten látta ezt a küszködést, és ő elvágta ezt a kötelet Krisztusban. És így van értelme már a mi erőfeszítéseinknek is, hogy ezzel Istennel együtt küzdjünk, vele együtt harcoljunk sok minden dologért. De enélkül semmi értelme nem lenne. Tehát ha nem látjuk ezt az összefüggést, hogy valami süllyed, ami sokkal nagyobb súlyú, mint mi, ez a maga a gonosz, és van egy kötél, ami hozzáláncolja az embert, ez a mi bűneink, az Istentől elfordult, elidegenedett életünk. És hogyha ezt valaki nem oldja föl, akkor ez a küzdelem, ez reménytelen. Tehát ha ezt nem látjuk, akkor nem értjük meg magát, a megváltásnak a lényegét is. Járhat az ember templomba, egy csomó mindent csinálhat, nem, semmi értelme nincs. Szükség van arra a szabadítóra, aki ezt a kötelet le tudja vágni az emberről. Na most ez a felolvasott történet, ez nagyon fontos, mert látjuk azt, tehát abból is látjuk ezt, hogy ez egy mennyire súlyos sztori, és hogy valamit kezdeni kell vele, hogy mind a három szinoptikus együttlátó evangélium hozza ezt a történetet. A Márk nagyon röviden csak a tényét írja le, hogy Jézus így indult el a szolgálatába, egy ilyen komoly kísértéssel megküzdve. Máté és Lukács viszont nagyon részletesen elmondja, a kísértések sorrendjét a céljuknak, az üzenetüknek megfelelően változtatják ugyan, a második és a harmadikat, de ugyanarról beszélnek és számolnak be. Tehát nagyon sok olyan fontos részlet van ebben a történetben, amire én, hát sajnos van egy ellenségem ott a szembe a falon, most nem fog tudni kitérni az idő miatt, de majd egyet-egyet megemlítek azért, hogyha lehet ti otthon, gondoljatok bele, és menjetek egy kicsit mélyére azoknak is. De amivel szeretnék foglalkozni, néhány dolog, mindjárt az elején a történetnek az első szava. Itt is olvastunk, hogy kezdődött ez a sztori? Mi az első szó? Ki emlékszik rá? Ekkor. Ekkor kivitte Jézust a Szentlélek a pusztába, hogy megkísértse őt az ördög, megkísértse őt a sátán. Ahogy Máté leírja ezt, szinte kényszeríti belőlünk a kérdést, kikényszeríti belőlünk a kérdést, hogy mikor is? Most miért van ennek olyan nagy jelentőség, hogy ekkor? Mikor volt ez? És hogyha belegondoltok, akkor amikor ilyen kis apró kis szavakat olvasunk a Bibliába, ezek nem töltelék szavak, ezek arra mutatnak rá, hogy az összefüggésnek, a kontextusnak is van egy fontos üzenete. Tehát érdemes egy picit mögé nézni a történetnek, mielőtt beleugrunk a részleteibe. És itt is érdemes megnézni, hogy mikor is történt ez, mi történt előtte. És hát mi történt előtte? Emlékeztek rá? Ugye Jézus megkeresztelkedésének, bemerítkezésének a történetét olvassuk. Röviden annak a jelentősége az, hogy Jézus a bemerítkezésen keresztül azonosult velünk, vette föl magára a mi sorsunkat. Gyakorlatilag az volt az a lépés, amikor Jézus beleállt abba a küldetésbe, amiért érkezett, és magára vette a mi sorsunkat, nyomorunkat, és azonosult velünk. Ez volt a bemerítésnek a jelentősége. De a bemerítés végén, amikor kijött a vízből, azt olvassuk itt, hogy amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és ímé megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galambformájában alárezkedik, és őre ászáll. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szóval Jézus oda megy a Jordánba, elindul a küldet, oda megy a Jordánhoz bemerítkezni, hogy magára vegye a sorsunkat, és elindul a küldetésében előre. A Szentlélek leszáll, az Atya pedig megszólal, és deklarálja, hogy ki ő, hogy ő az én szeretett fiam. Tehát azt lehet mondani, hogy ami megelőzi a kísértés történetét, az a Biblia szerint az egyik legjelentőségteljesebb és a legnagyobb isteni manifestáció, ami ezen a bolygón valaha megtörtént. A Szent Háromság Isten a nem látható szférából előlépett, és valahogy láthatóvá, érzékelhetővé tette önmagát. Ez mondhatni, hogy az egyik legnagyobb Isten élmény lehetett, amit valaha átéltek itt a Földön, akik éppen akkor ott voltak. És hát az az érdekes, hogy ez a nagyon nagy Isten élmény torkollik bele egy kísértésbe, egy kísértes történetbe. Tehát itt érdemes egy picit megállni egy pillanatra, és hát rádöbbenni arra, hogy élnek bennünk olyan elképzelések, amik nem felelnek meg a valóságnak. Sok keresztjén hisz abban, hogy amikor a legszentebb pillanatokat éljük át, amikor szent cselekményekben veszünk részt, például úrvacsorázunk, vagy Isten tiszteletre jövünk, vagy Bibliát olvasunk, vagy imádkozunk, vagy böjtönünk, vagy bármilyen szent dolgot csinálunk, na akkor vagyunk a legvédettebb területen, akkor tuti nem fér hozzánk a gonosz. Hát ennek a történetnek az az egyik üzenete, hogy az ördög az nem fél a szentelt víztől. Nem fél a szentelt víztől. Tehát nem tisztel semmit. És egyáltalán nem fél attól, hogy egyébként mi is történt itt néhány órával ezelőtt Jézussal. Simán, ott van. Rajta van az ügyön. Ő lehetőséget lát ebben. Valahol tudja azt, hogy mi ilyenkor azt gondoljuk, hogy na most minden oké. És hát nem annyira figyelünk oda, hogy mi is zajlik néha bennünk. Tehát kifejezetten szeret a legszentebb pillanatokban a közelünkben lenni. És hát ugye, amit itt Jézus tesz, itt volt egy manifestáció, aminek ő volt az egyik szereplője, az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt ott valamit csinált, és a legszentebb lelki gyakorlatban van benne, hiszen kint van a pusztában a magány, a böjt és az ima lelki gyakorlatával készül a küldetésére. És úgy tűnik, hogy az ördögöt ez nem tántorítja el, nem mondja azt, hogy hát ha valamikor, akkor most nem érdemes próbálkozni. Ő azt gondolja, hogy érdemes. Tehát nem fél az ördög a szentelt víztől. A valóságos Isten élmények sem jelentik azt, hogy hajlandó lenne távol maradni tőlünk. Ez egy komoly figyelmeztetés, és hogy az egy tévedés, hogy amikor ilyen típusú helyzetekben, élményekben vagyunk benne, akkor nyugodtak lehetünk, hogy velünk minden rendben van, és hogy nem kell félni semmitől. Félni nem kell. De készen lenni kell, és kell odafigyelnünk arra, hogy benne élünk egy olyan összefüggésben, amit jellemez ez, hogy valaki kísér bennünket azért, hogy megkísértsen bennünket, és elbuktasson. A másik tipikus olyan keresztjén közhelynek számító meggyőződés sokakban, hogy amit úgy írnék le, hogy egy ilyen nehéz, kritikus helyzet az vagy kísértés, vagy próba. És ha el tudjuk dönteni, hogy melyikről van szó, akkor már nyert ügyünk van, mert tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Na ez a történet erre is rácáfol, mert ugye azt látjuk ott, hogy akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Tehát egy nagyon érdekes szituáció ez, mert egyetlen eseményről olvasunk, viszont két szereplőről, aki egyformán benne van. Méghozzá eltérő célokkal vannak benne. A Szentlélek egyrészt viszi Jézust, és itt van egy ilyen célhatározói mellékmondat, hogy azért, hogy megkísértse az ördög. Hát ezen ugye a hagyományos felfogásunkkal minimum le kell dobni az égszíjat, hogy hát hogy van ez? Hát a léleknek nem az a dolga, hogy mentesítse Jézust az olyan helyzetektől, ahol a gonosszal kellene küszködnie? Hát nem azért szerződtették a Szent Lelket, hogy megvédje minden olyan szituációtól, ahol Jézusnak a gonosszal kellene küzdenie saját magám érdekében? Hát nem. Tehát úgy tűnik, hogy a Szentlélek nem abban érdekelt, hogy minket mentesítsen a nehéz helyzetektől, a kritikus szituációktól. És úgy tűnik, hogy itt egy helyzet van, ami nehéz, ez a közös, de hogy két szereplő egyformán hat. Kiviszi a lélek Jézust a pusztába, hogy az ördög megkísértse. Hát, egyszer valakitől olvastam ezt, hogy amikor először erre így rádöbbent, akkor úgy az a furcsa kérdése támad, hogy itt most a Szentlélek együtt működik az ördöggel. Hát nyilván nem. De arról szó van, hogy ugyanaz a helyzet, ugyanaz az életesemény, az a kritikus szituáció, amiben belekerülhetünk, egyszerre lehet egy próba, és egyszerre lehet egy kísértés. Nehéz nekünk ezt így lenyelni és a helyére tenni, hogyha ragaszkodunk ehhez a jó bevált keresztjén meggyőződéshez, hogy egy helyzet az vagy kísértés, vagy próba. Nem így van, mind a kettő lehet egyszerre. Ugye úgy szoktunk különbséget tenni a kettő között, amiben van is némi igazság, hogy a próbának a forrása Isten, a célja pedig az, hogy kiderüljön, hogy hova jutottam a keresztény fejlődésem útján, és meghívást kapjak arra, hogy szembesülve azzal, hogy hol tartok, fejlődhessek, ha győzök, ha kiállom a próbát. A másik oldalon meg azt szoktuk mondani, hogy a kísértésnek a forrása pedig a sátán, és a célja teljesen más. A célja az, hogy elbukjunk, és hogy megromoljon az Istennel kapcsolatunk. És hát az a helyzet, hogy a magyar fordítású Bibliánk ezt a fajta megközelítésmódot egy picit segíti és támogatja, mert hol kísértésnek, hol próbának fordítja le magyarul, azt sugallva egy picit, hogy tudjuk eldönteni, hogy most Isten vagy az ördög áll mögötte. De az a helyzet, hogy az Új Szövetségnek az eredeti görög szövegében erre nincs két szó. Tehát nem csak itt a történetben látjuk, hogy egyszerre jelen van a lélek is, meg a sátán is, hanem a Bibliának, hogyha a nyelvét nézzük, Isten szent lelke nem két szót használ erre, hanem csak egyet. És egyszer lefordítják nekünk próbának, egyszer meg lefordítják nekünk kísértésnek. De ennek már önmagában az az üzenete, hogy nem biztos, hogy segít bennünket egy ilyen kritikus helyzetben annak a mérlegelése, hogy a múltban mi történt, hogy ki az, aki létrehozta ezt a helyzetet. Hogy a múltban Isten tette azt, hogy most egy nehéz szitu van, vagy az ördög tette azt, hogy nehéz szitu van. Nem tudjuk. Nem biztos, hogy ezt tudjuk választani. Az segít talán, hogyha inkább a jövőre nézve nézünk rá ugyanerre a helyzetre, hogy vajon mi legyen ennek a kimenete, a sokkal fontosabb. Itt van egy kritikus helyzet, jöhet innen és onnan is, fogalmunk sincs, de hogy mi legyen ennek a kimenete? A kimenete az legyen, hogy az ördög használja a saját céljaira, elbukjak, és Istennel a kapcsolatom megnyengüljön, megrendüljön, vagy a kimenete az legyen, hogy lehet, hogy ez nehéz, de mégis megküzdve vele kitartani benne, az én fejlődésemet szolgálja, és Istennek dicsőséget hoz. Tehát lehetséges, hogy sokkal jobban tudunk tájékozódni ezekben a nehéz helyzetekben akkor, hogyha a jövő kimenetre kérdezünk rá, és ez két dologban is nagyon hasznos. Az egyik az, hogy segít a saját felelősségünket is elfogadni. Tehát, hogy azt is belátni, hogy igen, ez most egy nehéz szituáció, feltételezhetem, hogy Istennek nem mindegy, hogy mi fog itt történni, jelen van itt az Úr Jézus ebben a helyzetben, számíthatok rá, és tudhatom azt, hogy az ördög is most próbálja végigcsinálni azt, amit ő akar. De felelős vagyok, hogy melyikhez kapcsolódok, melyiknek nyitom ki a lehetőségeket, és mire mondok igen, mire nemet. Együttműködhetek valakivel. A másik, amiért jó ez a kérdés, hogy milyen kimenetet szeretnék látni egy ilyen kritikus helyzetben, az, hogy a fókuszomat átteszi a múltról a jövőre. Hogy valami ebből ki fog nőni, valaminek lesz ennek egy következménye. És mi az, amit én szeretnék látni? És hogyha azt szeretném látni, hogy Isten dicsőségére legyen ez a helyzet, azt szeretném látni, hogy fejlődjek, akkor ki jöhet ebből ez, ha kapcsolódom a lélekhez, kapcsolódom Istenhez. Szóval ez a kis dolog, hogy látjuk a kontextusban azt, hogy egy ilyen különleges Isten élmény, Isten tapasztalat, egy szent háromságnak egy megismételhetetlen manifestációja torkolik bele egy kísértés történetbe, segít kiózanodni nekünk abban, hogy ne gondoljuk, hogy az ördög tiszteletben tart bármit. Neki nem szent semmi. Legyünk fölkészültek arra, hogy megvívjuk azokat a csatákat Istennel együtt, amit kell. És hát az a helyzet, hogy ezekben a hetekben bőven van. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy most kit kell utálni jobban, egyik oldalt, másik oldalt, akkor ezt a kérdést nem biztos, hogy Isten tette föl így nekünk. Az sem biztos, hogy jó, hogyha választjuk azt, hogy most melyik alternatív sztorit fogjuk elfogadni, ezért vagy azért? Van egy komolyabb történet a Bibliában, ami egy más összefüggésbe helyezi bele azt, ami éppen most a világban zajlik. Tehát nagyon nem mindegy, hogy gondolkodunk erről. Na, tovább menve, ezek után szeretném, ha egy picit ránéznénk arra, hogy megjelennek ilyen stratégiák ebbe a történetbe, amit a gonosz nagyon szeret használni. Ugye a sakkban számon tartanak ilyen, nem tudom, van itt valaki, aki ilyen nagy sakkos? Na, oké, Dávid, akkor ellenőriz, ha hülyeséget mondok, de hogy én úgy tudom, hogy vannak ilyen nyitási stratégiák. Ugye, ahogy egy játszmát elkezdünk, mert azon nagyon sok minden múlhat. Na, itt látunk kettőt ebbe a történetbe. A gonosznak a nyitási stratégiáit. Az első nyitási stratégia az annyira kedvence, hogy kétszer is használja az első két kísértésnél. Ez a ha Isten fia vagy. Ugye ez mire is kérdez rá? Hát azt láttuk, hogy az előzményben az volt, hogy az atya mit mondott. Mit mondott? Ez az én szeretett fiam. Az ördög itt mit csinál? Letagadja? Nem tagadja le. Nem tudom, ezt ágában sincs letagadni, hát az túl átlátszó lenne. Patika mérlegen kiméri viszont a kétséget. És azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, de miről szól ez valójában, ez a nyitási stratégia? Hát ez az identitásnak a kérdése, hogy ki is vagy te valójában? És azon belül, az identitás kérdésen belül a valakihez tartozásnak a kérdése. Ugye, akik ezzel a témával foglalkoznak, azok tudják azt, hogy az identitásnak több rétege van. Az egyik fontos összetevője annak, hogy én magamat hogyan tudom meghatározni, hogy ki is vagyok én, ez a valakihez tartozás kérdése, hogy kikhez tartozom, és kik tartoznak hozzám. Majd mindjárt mondom, hogy is jelenik ez meg. De itt látjuk, hogy itt az ördög nagyon ügyel arra, hogy ne menjen szembe azzal, amit az atya mondott, viszont egy picit a kétséget elültesse. Ugye tudjuk, hogy Isten fia vagy, de azért nem mertetsz ellenőrizni. De próbáljuk már ki, hogy tényleg így van-e. Vagy tudjuk, hogy Isten fia vagy, de azért nem ártan ezt bizonyítani a többieknek. Ugye ellenőrizheted ezt az egészet azzal, hogyha Isten fia vagy, akkor vannak különleges képességeid, most rohadt éhes vagy, 40 napot öltöttél, itt vannak ezek a kövek, ezek vannak, hát csinálj bőkenyeret. A másik, hogy hát jó lenne bizonyítani a többieknek. Hát mi lenne, ha leugranál a templomnak a tornácáról? Hát ez egy elég erős bizonyíték lenne itt a tömegnek. Egy csomó minden hasznos dolog származna belőle, majd erre visszatérünk. Tehát az identitásnak sok rétege van, és itt a valakihez való tartozást veszi célba az ördög, ha valóban Isten fia vagy. Ha te valóban Isten gyermeke vagy. Ki vagyok én? Ugye erre a kérdésre sokféle feleletet adunk. Például a hivatásunk nagyon fontos része az identitásnak, hogy én mivel foglalkozom, mihez értek. Mi az, amiben én az értéket beleteszem a közösségnek az életébe. De az identitásnak egy másik nagyon fontos része, hogy kihez tartozom. Én például a szüleim fia vagyok, a feleségem férje vagyok, a gyermekeim édesapja vagyok, az unokám nagyapja vagyok. Ugye ezek mind rólam mondanak valamit, hogy én kis vagyok valójában, és hogy is gondolkodok magamról. De tovább is mehetek, például tágíthatom a kört, és mondhatom, hogy hát én ennek a gyülekezetnek a tagja vagyok, ugye oka van annak. Én döntöttem el, ti meg befogadtatok, itt vagyok. Tehát ez is elmond rólam valamit. Aztán mondhatom, hogy én egy nagyobb közösségnek, egy nemzetnek vagyok a tagja. Én egy magyar ember vagyok, és ez is az identitásomról mond el valamit. Na, az a helyzet, hogy ezeket az ördög nagyon szépen célba tudja venni. Például ez az utóbbi, hogy én magyar vagyok. Ez lehet úgy az identitásom része, hogy kijelöli számomra, hogy kik azok, akik felé felelősséget tudok vállalni, és kik azok, akikre támaszkodni tudok. Akikkel egy közösséget alkotunk, hogy az élet élhető legyen, a szükségleteket betöltsük, stb. De ez az, hogy én egy magyar vagyok, ez azt is jelentheti, hogy egyébként mindenki dögöljön meg, aki nem magyar. Ugye? A nacionalizmusnak a lelkülete. És miért fordul át egy egészséges dolog, egy beteges dologja? Mert valaki megpiszkálja ezt az identitás elemet, és átfordítja az embereknek a szívében, a fejében, és már is ellenünk fordul ez, ami egyébként nagyon fontos, az identitás. Tehát keresztényként azt kell, hogy mondjam, ugye, hogy az egyik legfontosabb identitás elemünk az, hogy Istenhez tartozunk, hogy az ő gyermekei vagyunk. Például ezért nagyon fontos néha azon elmélázni, lamentálni, hogy mit is jelent, hogy a megváltásnak a része a gyermekképfogadás. Hogy én tartozom valakihez. Hogy valakinek gondja van rám, hogy valakinek számít az életem. Hogy valakinek számítanak a vágyaim, a céljaim. Hogy neki fontos. Miért is van ennek jelentősége? Hát azért, mert hogyha az identitásnak ez az eleme, az Istenhez való kapcsolódásunk, hogy a vele való kapcsolat is definiál engem, ez sérül, meggyengül, ezt kikezdi az ördög, akkor úgy érzem, hogy magamra maradok, és ott elég komoly gondok vannak. Ott keresgéljük a piros gombot, hogyha félünk. Na nem azt, amit a Putyin tud megnyomni meg a Biden, hanem a magunkét egy-egy helyzetben. De amikor tudjuk azt, hogy van tőlünk valaki nagyobb, akinek számít, az, hogy én itt vagyok, hogy velem mi lesz, teljesen másképp tudunk nehéz helyzetekben jelen lenni. Tehát az Istennel való közösség Tehát ez az ő hozzávaló tartozás, illetve például a család, a gyülekezet, a baráti kapcsolatok, ezek védelmet hoznak létre egy ember számára. Ez a gonoszszal elleni harcban egy nagyon fontos eszközrendszer. Nem így szoktunk gondolni a kapcsolatokra meg a közösségre, de itt látjuk, hogy az identitás kérdése ez egy nagyon fontos dolog, és azon belül a valahova tartozás kérdése nagyon fontos dolog. Tehát szükségünk van ahhoz, hogy megküzdjünk a kísértésekkel egymásra. Ez az egészséges identitáshoz kell. Ha én tartozom egy közösséghez, aminek az otya a tagja, és azt látja, hogy valami nagyon nagy hülyeséget akarok elkövetni, és oda jön hozzám, hogy Tamás, figyelj, ennek nem lesz jó vége. Meg hát ez mit fog elmondani Istenről? Nem méltó hozzád. Mi lesz a következménye ennek hosszú távon? Tehát a jövő felé fordítja a figyelmemet, és segít, mint testvér a testvérnek, mint barát a barátnak. Segít megvédeni, megnyerni egy csatát a gonosszal szemben. Még hogyha magamra maradok, akkor az ellenkezője történhet. Ugye a ragadozó állatoknál mondják ezt, hogy a csordáról leválasztva a magányos préda az már könnyű elejteni. Amíg együtt vannak, addig nem. Tehát itt látjuk a sátánnak az egyik ilyen stratégiája, ez az identitásunk támadása, és pont ez a valakihez tartozásnak a megkérdőjelezése. A második ilyen nyitási stratégiája, ez az alternatív, könnyebb út felkínálása. Tehát nagyon érdekes. Azt mondja, hogy figyelj Jézus, tiszteletre méltó, amit csinálsz. 40 napos böjt nem semmi. Imádkozol, vállalod a magányt, készülsz egy nagy küzdelemre, amiért jöttél, le a kalappal. De tudod, az a helyzet, hogy én úgy sejtem, te azért jöttél, hogy az uralmat visszavedd, amit az ember átjátszott balgán nekem, és most nálam van, hogy azt te visszavedd. De én azt neked adom. Van egy egyszerűbb módja ennek. Nem kell végigcsinálnod azt, amire készülsz. Ugye ott lesz a sok nehéz út, hogy prédikálhass, ott fogsz bajlódni a sok értetlen tanítványoddal, konfrontálódni egy csomó gyökér vallási vezetővel, mindenféle bajok várnak rád, a végén meg szenvedni fogsz, és a kereszten fogsz meghalni. Nem kell, nincs szükség ezekre. Van egy egyszerűbb alternatív út, amit én fölkínálok neked. Szívesen neked adom, csak egy apróságot kérek cserébe, ugye, hogy borulj le és imádj, tisztelj, csodálj egy kicsit. Ez csak egy néhány perces gesztus. Sokkal hatékonyabb, mint éveket pazarolni, és egy csomó nehézségen átmenni. Na most ez egy ilyen frontális, bevállalós húzása az ördögnek, és mielőtt azt gondoljuk, hogy benézte az ördög ezt, és hogy itt valamit nagyon félreértett, emlékezzetek arra, hogy a Gecsemáné kertben Jézus miért imádkozik vértverítékezve. Mit kér? Hogy atyám, ha lehet, ha van más út, ha van alternatív út, akkor kérlek, ne kelljen kínom ezt a poharat, a szenvedés poharát. Tehát Jézusban, mint emberben, mint egy valóságos emberben, ugye a valóságos Isten és valóságos ember, ott van ez a zsigeri, hát nem mondanám, hogy félelem, de mégis ott erőt vett rajta ez, hogy ha lehet, jó lenne, nem ezt az utat kellene járni. Tehát amikor az ördög ezt fölajánlja, akkor nem nézte ezt be. Elég nagy a tét, és elég nagy az ígért haszon, amit fölajánl Jézusnak ahhoz, hogy feltételezze, hogy ez azért egy jó ajánlat. Ugye, mert hogy miért is olyan nehéz ez? Hát azért, mert a cél nem változik. Ugye, azt, mint hogyha azt mondaná Jézusnak, hogy hát figyelj, a cél marad ugyanaz. Azért jöttél, hogy visszavedd az uralmat, tiéd lesz az uralom. Csak az oda vezető út változik. Csak egy alternatív utat kell választanod. Elérni ugyanazt a célt, itt a lehetőség, egy alternatív úton, egy könnyebb úton, egy fájdalommentes úton, egy gyorsabb úton. Ez volt az ajánlat. Ez volt a második nyitási stratégiája. Na, mit kezdjünk mi ezzel? Hát egyből látszik, hogy az a filozófia, hogy a cél szentesíti az eszközt, ez megbukik. Mert nem szentesíti. Akár mennyire kicsibe vagy nagyba használjuk ezt a fajta filozófiát, hogy a célok a szent dolgok, ha elérjük a jó dolgokat, akkor azért sok minden meg lehet tenni, és hát kompromisszumokat kell kötni, meg stb. Ugye jól ismerjük ezt. És itt azt látjuk, hogy Jézus viselkedéséből az jön le, hogy nem szentesíti a cél az eszközöket. Nem. Se kicsibe, a saját életünkbe, se nagyba, ami most a világban zajlik. Nem szentesíti. Azokhoz a célokhoz, amik valóban Istentől származnak, ahhoz isteni utak vezetnek. És hát lehet, hogy benne van a szenvedés, lehet, hogy benne van a fájdalom, lehet, hogy van benne nehézség, küzdelem, de Isten céljaihoz, Isten útjain keresztül lehet eljutni. Ez az, amit itt Jézus mond. És ezért például egy politikai vezető, ha magát keresztjénnek mondja, akkor nem elég csak a retorika. Nagyon kérlek benneteket, vegyük ezt komolyan, mert mi hatalmazzuk fel azokat az embereket, akik játszadoznak a hatalommal. Nem elég a retorika. Nem elég azt mondani, hogy ilyen-olyan keresztjén vagyok. Azt is nézni kell, hogy a hatalom megszerzéséért, megtartásáért és használatáért mit tesznek emberek, mit kezdenek ezzel. És van, ami méltó Istenhez, és van, ami nem méltó. És hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem hisz abban, hogy az Isten által elénk adott utakon is lehet elérni célokat, az valószínű, hogy nem hisz. És ezt tessék komolyan venni, akkor is, hogyha azt mondja magáról, hogy keresztjén. Tehát például az, hogy most a Putyin katonáiról azt mondják, hogy ők misére, ortodox misére járnak egyébként két ilyen öldöklés között. Hát és most akkor mit mondjak erre? Vagy ugyanez az ukrán oldalon. Tehát, hogy ez biztos, hogy mindegyik oldal föl akarja használni Istent erre, hogy itt van egy nagyobb összefüggés, valaki nagyon furcsa játékot játszik a világgal, és ezt látnunk kell, értenünk kell. Hadd mondjak erre az alternatív útra például egy olyan két példát, ami ma nagyon jelen van. Az egyik az a mai fiatal felnőtt generációnak egy nagyon nehéz dolog. A mi generációnkat ez nem veszélyeztette annyira, nem is létezett szinte talán ez a fajta kísértés, hogy van alternatív út a jó célok felé. Mostanáig az alap összefüggés megkerülhetetlen volt, hogy a teremtés, meg a bűnbeesés előtt Isten adta nekünk azt, hogy az ember arra van, hogy dolgozzon. Őrizd, védjed, műveld. Ugye megkaptuk ezeket a parancsokat. Nem a bűn miatt kell dolgoznunk, hanem az alapösszefüggés. Jézus is azt mondta, hogy az én atyám mindez idáig dolgozik, én is dolgozom. Tehát, hogy egy ilyen Istenünk van, aki melózik. És arra hívott bennünket, hogy mi is szálljunk ebbe bele, dolgozunk. Tehát az alapösszefüggés az volt sokáig, hogy a munkán, az értékteremtő folyamatokon keresztül lehet jutni a boldoguláshoz, az egzisztenciális boldoguláshoz. És ez az összefüggés megkerülhetetlen volt sokáig. Ma rengeteg alternatív útja van ennek. És nagyon sok sikertörténet van fiatalok előtt, hogy lehet piszok rövid idő alatt hatalmas vagyonokra szert tenni. Na most, amiről nem szól a történet általában az, hogy ez a többségnek csak a 2%-ának történik, és a 98% kárára történik. És egyébként, aki pedig a 98%-ba tartozik, az meg akkora hátrányokat szenved, és az életének egy jelentős szakasza eltelik olyan veszteségekkel, amit másra használhatott volna. Például, hogy jó legyen egy szakmába, például, hogy megtanulja azt, megbízható szakemberré váljon. Ehelyett eljátszik egy csomó mindent, mindenféle, most nem akarok konkrét példákat mondani, de ti is tudjátok. Azt a kicsit, amilyen van, befekteti ide-oda, eljátsza, és egyszerűen bebukik. És ott van a veszteség, és hátrányokat szenved másokhoz képest. Szóval ez egy hazug látszat, és a kultúra ezt támogatja. És ez a két összefüggés, hogy nem mindenki fog ebből hasznot húzni, és hogy sokan veszteni fognak, ez nem jelenik meg. És az sem, hogy egyébként csak mások kárára tudod megtenni azt, hogy te így boldogulj. Tehát például itt van, hogy az ördög felajánlja ezt az alternatív utat a boldogulásra. Isten meg azt mondja, hogy az én utam a boldogulásra az, hogy dolgozz, legyél jó valamiben, legyen egy olyan hivatásod, amiért érdemes erőfeszítéseket tenned, teremts értéket, járulj hozzá a közösségnek a szükségleteihez, és ezen keresztül te is boldogulj. Ez, amit Isten mond. Az ördög azt mondja, meg lehet csinálni két hét alatt, egy év alatt. Nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Ma beteszed, holnap kiveszed, és már tízszer annyid van. Lehet ezt csinálni, de végén a nagy egész, az mit tud ezzel kezdeni? Hogy fog fönnmaradni az emberiségnek a közössége, ha mindenki ezt csinálna? A másik terület, ahol például ezek az alternatív út nagyon benne van a kultúránkban, egy példa, hogy nemrég ért véget, talán múlt héten, ugye a házasság hete? Mikor? Valamikor most volt, egy hete vagy két hete. Na, Zsófi itt van, nem mindig örül, mikor ezt mondom, de most kivel példálozzak, nem veletek fogok, mert nem látom senkinek a mi van a házon belül, de én azt tapasztalom, és szerintem ebben, ugye ezt már megbeszéltük, igazat a Zsófi is, hogy minden házasságnak igazából kétféle szakasza van, amikor olajozottan működik, meg amikor csikorgósan működik. Igaz? Nem tudom, nátok, nem? Tehát nálunk legalábbis így van, hogy amikor tök jó együtt lenni, igazából föltölt, energetizál, örömet ad, stb. És van, amikor pont az ellenkezője, hogy nagyon nehéz megmaradni egymás mellett, mert éppen nem úgy viselkedünk, vagy nem úgy állunk hozzá egymáshoz, ahhoz kell, hogy csikorgósan működik. Na, ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy hát nem arra való a házasságom, hogy egy kicsit boldogabb legyek, egy kicsit jobban érezzem magam a bőrömbe, hogy megbecsülve érezzem magamat. Nem azért van a feleségem, férjem, hogy az ilyen típusú igényeket kiszolgálja. Ugye ott van a társadalom, ami azt mondja, hogy mert megérdemled, ez neked jár. Nagyon mélyen benne van a kollektív tudatalattinkban ez a marketing klisé. És hát ilyenkor ugye jogod van a boldogsághoz, hogy nem általában mindig előjön, és hát a legtöbb olyan barátom, akinek az életében látom ezt a traumát bekövetkezni, mindig összejön, vagy a munkahelyen, vagy a baráti körben, vagy valahol egy pasi, vagy egy nő, aki odafigyel rám, aki látja bennem az értéket, aki mellett valami jobbnak érzem magam, számít, boldogabb vagyok, jó érzés vele lenni, még csinosabb is, meg mit tudom én, kockásabb, és nem a pólójára van fölfestve, hanem tényleg jár a konditerembe. Szóval, hogy ugye belépnek ezek az ajánlatok. És hát az ember gyors alternatív utakat hajlandó választani a mai kultúrában, és azt mondja, hogy hát sokkal könnyebb útnak tűnik elbúcsúzni a házastársamtól, összeköltözni vele, és már is ott vagyok a Kánaánban. Ahelyett, hogy most itt kilódjunk egymással, hogy hol is akadtunk el, egy csomó nehéz beszélgetésen átmenjünk, ahol én megszégyenülök, meg jó, megsértem én is őt, meg ő is engem, meg aztán fizethetjük a terapeutát is, ha még oda is elmegyünk. Szóval egy csomó mindennel jár ez. Hát nem egyszerűbb összekötözni valaki mással? Az alternatív út. És százával vannak a könnyebb, egyszerűbb alternatív utak, amik jónak tűnnek egy bizonyos szempontból, de igazából tudjuk, hogy kitől van. Tehát mit látunk a kísértésnek a természetéről? Hogy mind a két stratégia, amit itt láttunk, az identitás is, meg az alternatív jobb utak, ezek igazából valódi ajánlatok, és hát éppen azért van benne a kísértés, mert eltalál valamit bennünk, amire rezonálunk. Annyira nem tűnik gonosz dolognak, hogy elkerülhess egy csomó fölösleges fájdalmat, meg szenvedést, meg killódást, és hát hatékonyabb és gyorsabban is megvan ugye az alternatív út, amit itt az ördög az Úr Jézusnak mond. A mai kultúra egyébként ezeket a lehetőségeket, hát ennek hívja lehetőségnek, vagy ambíciónak, hogy te képes vagy váltani, és így hozzáállni. Hogyan vesszük észre, amikor olyan jónak tűnnek ezek, hogy valójában hát ki is áll mögöttük? Egy könnyebb megoldás, de ki van mögötte, és hova fog ez vezetni? Annál is inkább, mert hogyha megnézzük egyenként, majd mindjárt ezt tesszük, amiket az ördög itt megpiszkál Jézussal kapcsolatban, egyik sem rossz önmagában. Nem rossz egyik sem önmagában, amiért ajánlja azt, amit ajánl. Viszont az az út, amit ő kínál fel, hogy ebben segíteni tud, na, az viszont nagyon gonosz, és következményei vannak. De nézzük meg ezt a három kísértést egy picit közelebbről, csak egy-egy szempont alapján, mert nincs sok időnk már. Az első kísértés ugye kövekből kenyeret. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Na, lesz egy-két felvetésebb menet közben most így a három kísértéssel kapcsolatban, amiben nem fog belemenni, de azért mondom, hogy ti esetleg gondoljatok mögéje. De amit szeretnék kiemelni, még egyszer, hogy nem tiszteli az ördög a legszentebb pillanatokat sem, és azoknak a következményeit. Itt Jézus egy nagyon komoly lelki gyakorlatban van benne, és nem számít az ördögnek az, hogy ez egy mennyire szent dolog, hogy fölkészülni akar a szolgálatára. Nem hagyja békén, pont az ellenkezője várható annak. És hát ezt nekünk komolyan kell vennünk. Na, miről szól ez az első kísértés? Hát valami olyasmiről, hogy a szükségleteidet tartsd mindennél fontosabbnak, és minél előbb töltsd be azokat, és bármit megtehetsz annak érdekében, amire képes vagy. Hogy betöltsd azt a szükségletet, ami éppen az életedben ott van. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, ez arra hív bennünket, hogy vegyük komolyan a saját szükségleteinket. Ugye, hogyha a kísértésnek nem lenne semmi köze a mi valódi szükségleteinkhez, nem igazán volna ereje. Hát kit érdekel egy olyan dolog, amire nincs szükséged? Hát elfordulsz, nem fog téged foglalkoztatni. A kísértésben az egyik erő éppen az, hogy egy valódi szükséglethez kapcsolódik. Jézus 40 napot böjtölt, tök természetes, hogy éhes, és szüksége van arra, hogy ez a szükséglete be legyen töltve. Be is lesz egyébként, mert a történet vége ott végződik, hogy angyalok jöttek és felszolgáltak neki. De itt ebben a helyzetben még nem elégíthette ki ezt a szükségletet. Tehát semmi rossz nincs ebben első ránézésben. De rá lehet építeni egy olyan javaslatot, ami tök jól hangzik, nagyon találkozik most azzal, ami nekem kell, de ha elfogadom ezt az ajánlatot, akkor Jézust elfordítaná az Atya akaratától. Tehát a szükségleteinket érdemes komolyan vennünk. Például vannak olyan élethelyzetek, életidőszakok, amikor szükségszerűen háttérbe kell nyomni bizonyos szükségleteket. Most mi már leéltük ezt 3 gyerekkel, de most közelről nézzük a Balázst és a Debit, kialvatlanok egy csomószor. Most viccelt a Levente, mondta a Balázsnak, hogy valaki mondta, hogy onnan lehet megismerni, hogy ilyen fekete a szeme alja. Hát nem sokat alszanak időnként. Ez egy valódi szükséglet. Amikor ez nincs betöltve, az ember nem teljesen normálisan működik. És jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy ilyenkor sérülékenyebben vagyunk. Nem tudunk elszökni tőle, mert hogy ezzel jár az időszak. De érdemes komolyan venni. Vagy ilyen lehet például ilyenkor a szexualitás is, hogy hát tartózkodni is kell, pedig hát ugye az egy jó dolog, meg hát szükségünk is van rá, Biblia is igent mond rá. De azért vannak ilyen átmeneti idők, amikor ettől el kell lépni, ahogy Jézus itt 40 napig szünetet tartott az étkezésben. Szóval ez egy érdekes dolog. És amikor ezek vannak, ezek az élethelyzetek, normális szükségletekhez kapcsolódva az ördög tesz ajánlatokat. Mi volt a kísértésnek a lényege? Hogy az önmagad szükségleteit állítsd most a cselekvésednek a középpontjába, ne foglalkozz mással. A saját szükségleteid most az előre valók, ezzel foglalkozz. Itt és most cselekedj, meg tudod csinálni. Használd azt a természet feletti képességedet, amit van elvileg, hát Isten fia vagy, nem? Tehát erre hivatkozik az ördög. Vagyis cselekedj önmagadért. És nagyon érdekes, hogy nem tudom, figyeltétek-e, hogy Jézusnak volt egyetlen olyan csodája itt a Földön, amit olvasunk a Bibliában, és magáért tette? Tudtok olyat? Én kezdem gondolkodtam, nem találtam egyet se. Itt az ördög pont azt akarja, hogy az első csoda, amivel Jézus belép a szolgálatába, a saját magáról szóljon. Pedig ő ugye azzal az üzenettel állt elő, nem is egyszer, hogy én azért jöttem, hogy másokért éljek, hogy az életemet adjam sokakért. Nem azért, hogy másokból éljek, hanem hogy másokért éljek. És ez megnyilvánul ebben is. Tehát az ördög pont egy finom mozdulattal le akarja húzni Jézust arról az ösvényen, amin járnia kell. Előre megmondta. El akarja fordítani őt, és egy énközpontú cselekedetre akarja bátorítani. És hát az a helyzet, hogy az egoizmus és az önzés a szükségleteink terén, ez nagyon-nagyon erősen benne van a mi kultúránkban. Nekünk is kell ezen gondolkodni, hogy biztos-e, hogy minden jogos vagy vélt szükségletünk, valós vagy vélt szükségletünknek a kielégítéséhez mindig minden körülmények között jogunk van, és bármit megtehetünk értük. Hát ez a hábor is részben arról szól, hogy valamelyik fél úgy gondolja, hogy neki jogos szükségletei vannak, és valós szükségletei vannak, és most annak érvényt szerez, itt és most. Tehát biztos-e, itt úgy tűnik ebből a történetből, hogy nem így van, és hogy néha az embernek meg kell tudni várni azt a pillanatot, amikor eljön az ideje valamilyen hiánynak a betöltésére. És itt Jézusnak kellett várni, és látjuk a történet végén, hogy ez nem maradt el, az angyalok jöttek és felszolgáltak neki. Van is egy nagyon érdekes kísérlet, hogy mennyire nehéz ez nekünk, a pillecukor kísérleteket talán láttátok gyerekekkel. Hogy letesznek eléjük egyet, és azt mondják neki, hogy a kísérlet vezető, hogy kimegyek 5 percre, ha kibírod, hogy nem eszed meg, akkor mikor bejövök, kapsz még egyet. Nagyon érdekes, a neten fönn van egy csomó ilyen kis film, hogy mit kezdenek ezzel a gyerekek? Hát van olyan, aki abban a pillanatban megfog és megeszi, úgy, ahogy van. A másik meg ott elkezd küzdeni, killanni, hogy elhalassza a vágyának a beteljesülését, hogy őnek ez most meg kell lenni, és mindenfélét csinál, van, aki elfordul, van, aki megszagolja, megnyalja egy kicsit, és ott killódik vele, de kibírja, és kap kettőt. Ez egy nem könnyű dolog, nem csak a gyerekeknek, nekünk felnőtteknek se. Hogy elhalasszuk egy szükségletnek, egy vágynak a betöltését, valameddig, amíg jogosan és helyesen be lehet azt tölteni. Vagy például lemondjunk valamiről, egy valós szükséglet betöltéséről, hogy valaki másnak a valós szükséglete beteljesedjen. Na mi az, amit nem tesz Jézus? És mi az, amit tesz? Nem tagadja le ezt az állapotát és ezt a szükségletét. Nem mondja azt, hogy én nem is vagyok éhes valójában, nekem erre nincs szükségem. Semmilyet nem mond. Egyszerűen csak azt tisztázza, hogy nem csak ez a szükséglet számít. Nem csak kenyérrel él az ember, van más szükség is, amit figyelembe kell venni, Isten minden igéjével. A másik, amit tesz, hogy az igével harcol, ebbe most nem megyek bele, az 5 Mózes 8.3-at idézi itt, és abból merít erőt, hogy ellenálljon a gonosznak. Tehát mit akarok ebből kihangsúlyozni, hogy akkor, mikor az önközpontúságot hozza elő az ördög egy valódi szükséglettel kapcsolatban, akkor lehet, hogy a szükséglet jogos, de nem biztos, hogy helyes Isten szeméből azonnal azzal nekünk valamit kezdeni és kielégíteni. Ugye az 1 Korintus 10.13 nagyon érdekes, olvassátok majd el, hogy ígéri meg Isten, hogyha kitartunk a kísértésbe, ő majd gondoskodik róla, hogy minden rendben legyen. Na a második kísértés, ugorj le a templom párkányáról. Ugye ezután magával vitte az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert megvan írva angyalainak parancsot ad, és azok hordoznak a tenyerükön, hogy megnősd a lábadat a kőbe. Jézus viszont ezt mondta, megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Miről van itt szó? Tégy eleget az emberek messiási elvárásainak. Ez erről szó. Jézus korában nagyon várták a messiást a zsidók, és sok elképzelés volt arra, hogy is fog ő elérkezni. Az egyik legjellemzőbb, tehát a legnagyobb, a választók legnagyobb tábora az abban hit, hogy a messiás az égből fog alászállni. És hát itt, amit Jézusnak ajánl az ördög, az egy hasonló dolog, mint hogyha azt mondaná, tök olyan, mint egy ilyen politikai kampánytanácsadó, hogy figyelj, itt most lehet egy olyan alternatív valóságot fölépíteni, ami tökre úgy néz ki. Hiszen a párkányról, ha leugrasz, ugye neked ez nem gond, semmi nulla kockázat, mert te vagy az Isten fia, akkor ez tök olyan, mint hogy most este pottyantál volna ide az égből a nép elé. És hát ennek nagyon komoly haszna van. Felfigyelnek rád, sok lelkes követőd lesz, rajongó táborod lesz, biztos siker, népszerűség, elfogadás, hiszen erre szükség van ahhoz, hogy betörzsd a küldetésedet. Ugye, miről van itt szó? Hát arról van szó, hogy ami olyannak látszik, mintha, az nem ugyanaz, mint a valóság. Tehát az alternatív valóságok, amiket ugye mindenféle kommunikációval föl lehet építeni a társadalomban, a tudatunkban, a fejünkben, az nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. És Istennek a valóság az, ami tetszik, az az, ami számít. És Jézus nem megy ebbe bele. Ugye itt két olyan dolog van, ami ránk nézve is érdekes lehet. Az egyik például, hogy igazítsd mások elképzeléséhez, elvárásaihoz a viselkedésedet és a szavaidat. Felelj meg azoknak. Akkor számíthatsz az elfogadásra, népszerűségre, figyelemre, értékelni fognak, stb. Ahogy itt Jézusnál is látjuk, hogy alkalmazkodj a vallási elvárásokhoz. A másik, hogy a várakozás az volt, hogy az égből száll alá a messiás, és ez majdnem ugyanaz a helyzet. Tehát elég, hogyha csak hasonlít a dolog arra, aminek lennie kéne valójában. És hát ez igazából arra hív bennünket, ami ezt a kultúrát, amiénket totál átjárja. És pont a vezetőinknek köszönhetően vagyunk mi erre most már annyira fogékonyak, mármint a társadalmi vezetőinknek, hogy elég a látszat. Tehát elég csak, ha annak tűnik valami. És az bőven elég, és azzal már lehet boldogulni. Ez a képmutatásnak a kultúrája, az alternatív valóságoknak a kultúrája, amivel lehet sikereket elérni. De nem arról van szó, hogy nem lehet sikereket elérni. Sajnos. És ezért nem hangzik olyan rosszul ez az ajánlat. nekünk is gondolkodnunk kell rajt, hogy ott a kísértés az életünkben sokszor, hogy mások elvárásaihoz alkalmazkodjunk, de mindig, mikor ezt megtesszük, hogy nem a meggyőződésünk áll mögötte, nem a valódi értékrendünk áll mögötte, hanem az elfogadás utáni vágy, meg hogy ez az egyszerűbb út lesz, az egy nagyon veszélyes terep. Ott az ellenfél nagyon jól tud fogást találni rajtunk. Sokkal fontosabb, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt, milyen értékek mentén élünk, és úgy beleállni ezekben a helyzetekben. És hát az a helyzet, hogy ez a fajta szükséglet, ez néhány hivatásnak a lételeme. Például a politikusaink ebből élnek, ebből főznek. Ezt nekünk tudnunk kell, hogy helyesen mérlegeljük azt, amit ajánlanak, meg amit beszélnek. Ebből élnek. Elég a dolgoknak csak a látszata, és az már a választópolgárt meggyőzi arról, hogy letegye a voksát, győztünk. Nem kell azt megcsinálni, nem kell tényleg úgy legyen, nem kell, hogy mi valóban keresztjének legyünk, nem kell itt semmilyen keresztjén értékrendet megélni, tehát miközben gyepáljuk a homoszexuálisokat, nyugodtan lehetünk mi is, azok semmi baj, elég csak a látszat. Nem igaz. Nem igaz a Biblia szerint. Nem így van. Tehát bizonyos hivatásoknak ez létszükséglete, hogy maradjak hazai pályán, a lelki pásztoroknak, a vallási vezetőknek. Nekünk is létszükséglete, hogy az emberek figyeljenek ránk. Ha hiteltelenné válok, akkor hiába prédikálok. Fontos, hogy eljátszam azt, hogy érdemes rám hallgatni. Nagy kísértés nekünk, lelki pásztoroknak, igényhirdetőknek. De minden vezetőnek az. Még hogyha csak a családját vezeti valaki, ott is belép ugyanez. Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a látszat az az ördögnek a fegyvere, a valóság az Istené. És nekünk a valósággal kell összhangban lennünk. És nem szabad hamis vallási elvárásoknak megfelelni, és hogyha valaki ilyen mantrákat ígér, akármilyen oldalon, bármilyen célból, nem szabad bedőlni, és főleg nekünk nem szabad ilyeneket csinálnunk. Az Úr és itt is az igével válaszol, ne kísérd az Urat a te Isteneddel. Amikor a látszattal dolgozunk, akkor az Isten kísértés. Nekünk Isten kísértés. Isten a valóságot szereti. Amikor azt mondja a János evangélium, hogy Jézus a Szent Lélekről, hogy elküldöm az igazság lelkét, az eredeti szövegben a valóság van ott. A Szent Lélek a valóság lelke, nem a látszaté. Ez meghív bennünket arra, hogy vegyük komolyan azt, ahol tartunk, és béküljünk ki vele, de fejlődési szándékkal, de ne akarjak eljátszani mást, mint ahol tartok. Az vagyok én, az a valóság, és Isten engem úgy szeret ebben a pillanatban, és onnan fog tovább vezetni. Isten ott van jelen, ahol vagyok, és nem ott, ahova képzelem magam. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog ez. És a harmadik kísértés, hogy neked adok mindent, amiért harcolni jöttél, fájdalommentesen és gyorsan a tiéd lehet, ha leborulva imádsz engem. Ugye? A küldetésének a lényegéhez kapcsolódik, az Úr Jézus küldetésének a lényegéhez. Válasz alternatív utat. A célod az, hogy megszerezd a hatalmat, megkapod, könnyebb úton, gyorsan, fájdalommentesen a tiéd lehet. És hát tényleg ezért jött az Úr Jézus, de ő vállalta azt az utat, amit az Atya kijelölt a számára. És hogy sikerült-e neki, ott van az evangélium végén, a Máté 28:18, mi az, amivel kezdi Jézus a nagy misszió parancsot? Ugye megvolt a szenvedés, megvolt a halála, és megvolt a feltámadása. Megharcolta azt a harcot, amit kellett, hogy visszaszerezze a hatalmat. Hogy kezdi azt a mondani valóját? Nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Tehát ez az, amiről itt szó van. Ez a tétje ennek a játszmának, és a sátán jól tudja ezt, hogy mi múlik ezen. Hogyha Jézus ezt elfogadja, és egy bálványimádó ösvényre lép, akkor igazából Krisztusból abban a pillanatban egy antikrisztus lett volna. Abban a pillanatban. Pedig a cél nem változott, csak az oda vezető út. És méghozzá milyen klassz ígéreteket kapott hozzá. Ugye van a hat, és ugye a keresztény tradíció miről szól? Azt mondja a keresztény hagyomány, hogy ez a kísértés a hatalomról szól, a hatalom megszerzéséről, a megtartásáról és a használatáról. És ez kicsiben nagyban működik, nyilván nem mindenki játszik egy egész országgal, van, aki csak a saját életével, van, aki a családjával, van, aki a munkahelyével, de ez ott van az életünkben. És hát lehet, van legitim út, és van hamis út. Legitim úton is meg lehet szerezni a hatalmat, ez a felelősségvállaláson, az áldozatvállaláson keresztül történik, és ilyenkor a megváltás erői dolgoznak a hatalmon keresztül. Amikor valaki így jut hozzá, és így használja. Áldozatvállalás, felelősségvállalás. Van hamis út a játszmákon, a könyöklésen, a manipuláción, a félrevezetésen, mások lejáratásán, karaktergyilkosságon, kiszorításon, elnyomáson keresztül is lehet hatalomhoz jutni. Ezt látjuk a világban. Meg is lehet így tartani, és lehet is így használni. De ez nem az Isten útja, és nem, főleg nem a miénk, akik az Úrjest akarjuk követni. Az áldozatvállalás nélkül, a felelősségvállalás nélkül Isten országának az erői nem fognak dolgozni ebben a világban. Pedig nagyon nagy szükség van rá. Ugye, hogy mi a bálványimádás, egy nagyon egyszerű definíció az, hogy bármi, amivel Istent pótolod. Bármi, amivel Istent pótolod, az ördögnek megfelelő arra, hogy megajándékozzon téged például ezzel. Ez a legrövidebb definícióra, és most kiadjok több mindent, mert elszaladt az idő. Nem esett szó például olyan dolgokról, pedig fontos is és izgalmas is, hogy mi a jelentősége annak, hogy ez a pusztában zajlik. Mi is ez a puszta? A mi életünkben mit jelent ez a puszta? Ez a Bibliában nagyon sokszor előjön, és ott elég fontos, érdekes, izgalmas dolgok történtek. Mit jelent az, hogy 40 nap? Mit jelent ez a 40 nap, hogy Jézus 40 napig böjtölt? Ez a 40-es szám a Bibliában mit is jelent, és hogy jelenik meg ennek a jelentősége például a mi életünkben? Vagy például az, hogy Jézus számára az ige mit jelentett, ő hogyan használta azt, illetve hogy az ördög hogyan nyúl a Bibliához. Tehát ennyire nem tiszteli a szent dolgokat, hogy ő a Bibliát simán használja. Hát mennyi dolog történt a Bibliára hivatkozva, amit tuti, hogy nem Istentől volt itt a történelem során. Tehát hogyan is használja ő a Bibliát, forgatja ki és használja föl különböző vallási téveigésekre, meg gonosz dolgok igazolására. Szóval mi Jézus követői vagyunk, ezzel szeretném befejezni, és az ő tanítványai, oka van annak, hogy ez a történet benne van a Bibliában, mert mi ebben követhetjük őt, és tanulhatunk tőle valamit, és még valamit tehetünk. Ezt a még valamit szeretném kihangsúlyozni, hogy vigyáznunk kell arra, hogy nem lehet Jézus életéről szóló történetekben mindent egy az egybe megfeleltetni velünk, magunkkal. Nem mindenben vagyunk képesek ugyanazt tenni. Tehát most egy picit meglepően, talán úgy is fogalmazhatnám, furcsán fog hangzani nektek, hogy nem tudjuk mindenben követni Jézust. Most lehet, hogy furcsán hangzik, mert az ellenkezőjét szoktuk mondani, ugye? Igen, hirdetők. Van, amiben elég, hogyha csak csodáljuk. Van, amiben elég. Nem mindenben tudjuk követni őt. Ha mi eljátszuk azt, hogy felfeszítetjük magunkat egy keresztre, nem ugyanaz a hatás lesz. Csak hogy a legfontosabbat mondjam. Tehát nem mindenben kell követnünk Jézust, van, amiben elég csodálnunk, de meg kéne tanulni, csodálni őt, és ezen keresztül kapcsolódni ahhoz, amit ő tesz. Ennek a történetnek nem az az üzenete, hogy te böjtölj 40 napot. Van, akik megpróbálták, közülük sokan még az elmegyógyintézetekbe is kikötöttek egyébként, de nem erre hív ez a történet. De vannak dolgok, amikből tanulhatunk, hogy dolgozik a gonosz, és hogy Jézus hogyan küzd meg vele, tanulhatunk belőle. És vannak dolgok, amikben pedig nem követni tudjuk, de csodálni tudjuk őt, és azt mondani, hogy nagyon hálás vagyok érte, hogy nekem ezt a részét most nem kell végharcolnom úgy, ahogy te. Nekem bőven elég, hogy elfogadom, hogy te mit tettél. Hogy te megharcoltad. És ennek a történetnek az utolsó ilyen fontos üzenete számomra, hogy Jézus nem csak példakép, hanem hogy ő bizonyos értelemben a mi hősünk. Hogy vannak olyan típusú harcok, amikben nem nekem meg neked kell beleállnom, mert már valaki beleállt és végigcsinálta. És ebben a történetben ez is egy fontos üzenet. Nem csupán a példaképünk, hanem az a hős, aki végigharcolta azt, amit mi nem tudnánk. Mi viszont tudunk kapcsolódni hozzá, elismerni ezt, amiben tudunk követni őt, és amiben nem, abba pedig csodálni őt. Most szeretném itt befejezni ezzel a gondolattal, és arra hívni benneteket, hogy egy picit csendesedjünk el, és imádkozzunk, forduljunk így picit befelé, és azon keresztül fölfelé. Csukjuk be a szemünket, hadd kérjem ezt is. Van, aki azt mondta, és szerintem nagyon találó, hogy néha messzebbre lehet látni úgy, hogyha becsukjuk a szemünket. És tegyük fel azt a kérdést, hogy engem ez a történet mire hív? Nekem ebből mi az, ami aktuálisan fontos? Hol hív az Úr Jézus abba, hogy álljak mellé, és legyek az ő harcos társa, nyerje meg ezt a csatát a gonosszal szemben, abba az összefüggésbe és abba a kontextusba, ahol én élek. Jó, egy picit csendben legyünk, és én befejezem imádsággal. Mondjuk el Istennek azt, ami így a szívünkben van magunkban. Úr Jézus, köszönjük, hogy te értünk lettél emberré, és értünk, vetted magadra azt a sorsot, amit nem kerülhetünk volna, ha te ezt nem teszed. És köszönjük, hogy fontos volt, hogy megmaradjon az, ahogy te a gonoszszal küzdöttél. Egyszerű lenne nekünk csak arra gondolni, hogy arra vagyunk elhívva, hogy kövessünk téged, és egy boldog, szép élet vár ránk, de hogy te világossá tetted, hogy egy csatába is hívtál bennünket. Köszönjük azokat az időszakokat, amikor béke van, amikor megpihenhetünk, amikor töltekezhetünk, amikor gyógyulhatunk. De köszönjük azokat az időket is, amikor te kihívsz bennünket ebből, és arra hívsz, hogy küzdjünk melletted a te oldaladon. Adj nekünk ez bátorságot, és add, Uram, hogy a valódi csatákba csak kapcsolódjunk be. Hogy ne engedjük, hogy leegyszerűsítő válaszok, meg ilyen komoly, köcsegtető, kívánatos felajánlások elvigyenek bennünket ettől a küzdelemtől, és főleg ne, hogy a rossz oldalra álljunk. Imádkozunk, Uram, a békéért, segíts, hogy a mi eszközeinkkel tudjunk küzdeni. Amikor beszélgetünk valakikkel, hogy a béke felé tereljük a gondolatokat, főleg, ha lehet te feléd, hogy tudjunk imádkozni, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez üres vallási cselekedet, hogy persze imádkozunk, de nem sokat ér, hanem hogy tudjunk kitartani, hogy imádkozunk ezért a helyzetért. De kérlek, hogy segíts nekünk azokon a csatatereken, ami a miénk, legyen az a családunk, a munkahelyünk, a baráti körünk, a gyülekezetünk, a szomszédságunk, ott megnyerni ezeket a csatákat a te dicsőségedre, a te segítségeddel. Amen.